Isten ígéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek, Isten ígéjét hirdetni kívánom, írva található a Mózes második könyve 14. részében, a 29-től a 31. tartó versekben a következőképpen. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, a víz pedig falként állt mellettük, jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom kezéből. És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tenger partján. Amikor látta Izrael, hogy milyen erős kézzel bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgáljának, Mózesnek. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, 10 vasárnapon keresztül Isten igéje a Mózes második könyvéből szólt hozzánk. Isten népének szabadulása, története van előttünk ebben a sorozatban. A szabadító Isten cselekszik, megszabadítja népét. A 10. csapás bekövetkeztekor úgy tűnt, a fáraó, aki mindeddig megkeményítette a szívét, végül engedni kényszerül. Megtörik a kemény szívű fáraó akarata, és elengedi Izrael népét. Isten népe szabadon távozhat. Vége a szolgaságnak, sőt, azt olvastuk, az egyiptomiak kérlelik a zsidó népet, hogy távozzanak, ajándékokkal halmozzák el őket. Így kezdheti meg Isten népe a kivonulást Egyiptomból. Azonban a szabadulás története még nem ért véget. Isten népe még nem hagyta el Egyiptomot. És egyszerre csak az utolsó pillanatban úgy tűnik, minden megváltozik. A fáraó, aki már annyiszor minden egyes csapás bekövetkeztekor újra és újra engedni látszik, és aztán meggondolja magát, ismét meggondolja magát, visszavonja a döntését, amely szerint szabadon távozni engedte Izrael népét. Összegyűjti egész hadseregét, egész hadi erejét, hogy üldözőbe vegye ezt a népet, és elpusztítsa őket. Izrael népe pedig ebben a helyzetben igen szorult és nehéz helyzetbe kerül. Isten ugyanis, ahogy olvassuk a történet bevezetőjében, nem a legrövidebb úton, a filiszteusok földjén keresztül vezeti a népet, hanem kerülő úton, a pusztába, a vörös tenger felé. Körülöttük a pusztaság, az áthatolhatatlan hegyek, előttük a hatalmas tenger, és egyszer csak azt látják, mögöttük pedig már ott van az üldöző, ellenséges egyiptomi sereg. És a nép is felismeri, csapdába estek. Nincs hová menekülniük. És ebben a helyzetben fog kiderülni, hogy ki az erősebb, a fáraó és az ő hatalmas hadserege, vagy az élő Isten, aki szabadulást ígért az ő népének. Ki fog győzedelmeskedni ebben a küzdelemben? Erről szól a mai ige szakasz. Ahogy látjuk, az Isten népét a félelem, a kétségbeesés jellemzi. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Történtek után talán meglepő a számunkra, hogy Isten népe miért fél ennyire, hiszen az egyiptomi 10 csapásban már nagyon világosan megmutatta Isten az ő hatalmát a számukra. És most mégis mindezek után, a hatalmas jelek és csodák után, ez a nép mégis ennyire gyáva lenne, ennyire kétségbe esett, ennyire fél. Bizony, ami számunkra nem könnyű megérteni ezt a helyzetet, hiszen mi könnyű helyzetben vagyunk. Mi már ismerjük ennek a történetnek a folytatását. Tudjuk jól az ige történetét, az ige szakasz folytatását, hogy Isten hatalmas csodával megmenti az ő népét, a Vörös-tengert ketté választja, és kivezeti, megszabadítja népét, ellenségeit pedig elpusztítja. A szabadulás első öröméből felucsódva azonban az Isten népe, Izrael népe számára ez egy igen nehéz helyzet volt. Olyan helyzet, amire ők nem számítottak. Ők azt gondolták, hogy már vége a szolgaságnak. A 10. csapással, azzal, hogy elindultak, Isten vezeti őket, a felhő oszlop és a tűzoszlop előttük jár, Isten oltalmába, Isten védelmébe vannak, és most már semmi baj nem történhetik. És most mégis egy olyan kétségbe ejtő, lehetetlen helyzetbe kerülnek, amikor úgy látják, nincs mentség, nincs szabadulás. A félelem, a kétségbeesés vesz erőt rajtuk. S ha őszinték vagyunk, be kell, hogy valljuk, más módon, más-más helyzetben, de velünk is sokszor ugyanez történik meg. Tudjuk jól, hogy Isten a mi szabadító Urunk. És ezt talán mi magunk is már számtalanszor meg is tapasztaltuk. Személyesen át is éltük, hogy az Isten sok-sok nehéz helyzetben velünk volt, megtartott és megszabadított. És mégis, amikor váratlanul valami újabb nehézség támad, valami baj, valami veszedelem ér bennünket, akkor újra a félelem, az aggodalom, a kétségbeesés vesz erőt rajtunk. A mai történetben három üzenet van előttünk. Előttünk van az ellenség támadása és fenyegetése. Előttünk van a szabadító Isten hatalmas cselekedete, és előttünk van a nép, aki a kételkedésből, a félelemből hitre és bizalomra jut el. Nézzük tehát először az ellenség fenyegetését. Izrael népe egészen valóságosan tapasztalhatta meg, hogy velük van az Isten, vezeti őket. Isten ugyanis maga jár előttük. Nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban. Ez a két szimbólum, ez a két jel, a felhő és a tűz Isten jelenlétének ószövetségi jelképei. A megszabadított nép tehát egészen valóságosan átélheti. A mindenható Isten jelen van, ami mindennapi, hétköznapi életünkben is. Bármely pillanatban, a kivonulás óráiban felnézhetnek, láthatják a felhőoszlopot, amely előttük megy, láthatják a tűzoszlopot. Újra és újra megerősödhetnek abban a tudatban, hogy ők ott vannak az Isten kezében, ott vannak az Isten oltalmában. Izrael népe elindult tehát. Már maga mögött hagyta a biztosat. Maga mögött hagyta régi otthonát. És ezzel együtt mindazt, amivel eddig kapaszkodtak, ami eddig ismert volt, és amely ilyen-olyan módon valamelyest biztonságot adott nekik. És most elindulva az ismeretlen felé, egyedül az Istenben kell bízniuk. Teljesen rá kell hagyatkozniuk az Istenre. Az Úr pedig, ahogy látjuk, fokozatosan, lépésről lépésre vezeti az ő népét. Azt olvassuk a bevezetőben, amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Ebből az igéből megtudjuk azt, hogy Istennek terve van. Istennek kész a terve, a stratégiája arra, merre és hogyan vezesse az ő népét, a megszabadított népet. És éppen ezért olyan meglepő az a fordulat, amely bekövetkezik a történetben. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak az indulata a nép iránt. És ezt mondták: mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogott a fáraó harci kocsijába, maga mellé vette a hadseregét, maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit, 3 ember volt mindegyiken, és az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és üldözőbe vette Izrael fiait. A fáraó tehát megbánta döntését, hogy elengedte ezt a népet. Szabadon engedte a jól jövedelmező rabszolgák seregét. És most a nép, amely örömmel és reményekkel indult el a szabadság útján, egyszer csak üldözött néppé, megfélemlített néppé válik. Az ellenséges sereggel való szembenállásra, szembeszegülésre reményük sincsen, esélyük sincsen, hiszen szinte teljesen fegyvertelenek. Velük szemben pedig az akkori kor legerősebb, legmodernebb katonai szuperhatalma áll, teljes hadseregét felsorakoztatva. És ebben a helyzetben úgy tűnik, mindennek vége. Előttük a tenger, körülöttük a pusztaság, az áthatolhatatlan hegyek, hátuk mögött pedig a bosszúszomjas ellenség. Be vannak kerítve, és ebből a csapdából nincs menekvés. Eddig tartott az Isten ereje. De hát miért is hozta ki őket az Isten? És mit tud most már tenni az Isten? Úgy tűnik, az utolsó szó mégiscsak a fáraóé lesz. A zsidó írásmagyarázók ezt az ige szakaszt úgy magyarázzák, hogy Izrael népe között ebben a nehéz helyzetben háromféle csoport alakul. Háromféle vélemény formálódik. Az egyik csoport az a csoport, akik elkeseredetten, dühöngve kiadják a jelszót. Vessük magunkat a tengerbe. Nem kötünk kompromisszumot. Ha nem tudunk életben maradni, akkor inkább halljunk meg mindnyájan. A kollektív öngyilkosságot válasszuk. Vissza nem térünk, inkább rohanjunk a tengerbe, és pusztuljunk el. Másik csoport szerint viszont az életben maradás érdekében kompromisszumot kell kötni. Meg kell alászkodni a fáraó előtt, és vissza kell térni Egyiptomba. A harmadik csoportot pedig azok alkotják, akik harcolni akarnak. Annak ellenére is, hogy esélytelen a küzdelem, a harc teljesen reménytelen, mégis úgy gondolják, hogy meg kell próbálni szembeszállni az ellenséggel. Megosztott a nép, zűrzavaros a helyzet, nagy a kavarodás. Istenhez kiáltanak segítségért, de közben az ellenség közelettének láttán a félelem, a rettegés lesz úrrá az embereken. És egymást kezdik vádolni. Mózest kezdik vádolni és hibáztatni. Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljunk az egyiptomiakat. Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. Így vélekedik a nép. És a helyzet egyre rosszabb. Rosszabb, mint bármikor korábban. A legyőzöttnek hit ellenség íme visszatért. És az Isten népe pedig megrendült a hitében. Elfogyott a bizalma. Talán velünk is megtörténik, hogy egy már Isten elé vitt, az ő segítségével már magunk mögött hagyott bűn egyszer csak visszatér az életünkbe. Ismét támadni kezd bennünket. Van, akinél valamilyen lelki akadály jelentkezik újra. A kétségbeesés, a reménytelenség, a depresszió támad újra és újra. Van, akinél egy fájdalmas emlék, egy csalódás, ahogy éppenséggel a gyász fájdalma jön elő. Az ember pedig, aki azt hitte, hogy már megszabadult, ebben a helyzetben kétségbe esetten kiállt fel, mert úgy érzi, csalódott az Istenben. Amikor az elnyomás erői, az életünket szétziláló, zűrzavart hozó hatalmak vesznek körül, könnyen jutunk mi is ugyanabba a lelki állapotba, amiben Izrael népe is volt egykor. Csapdába esve, bekerítve, ellenségtől körülvéve, a magunk megvédésére képtelenül, esélytelenül, mi is legszívesebben feladnánk a harcot. Vagy ha úgy érezzük, hogy már nincs tovább erőnk, nem értjük, miért engedett bele Isten ebbe a helyzetbe, azt gondoljuk, feladjuk a hitet, a gyülekezethez való tartozást, feladjuk a keresztény életet. De ahol a szükség, ott a szabadítás, a legnagyobb veszedelemben van az Isten szabadítása a legközelebb. Isten mindebben a tragikusnak látszó eseményben az ő tervét és az ő dicsőségét munkálja. A szabadító Isten tette van előttünk ebben a történetben. Miközben Izrael népe még csak a fáraó hadseregét látja, csak a harci kocsikat és a katonákat látja maga előtt, retteg és fél, aközben még nem látja azt, amit Isten cselekszik, amit Isten az ő tervében előkészített. A Szentíró bizonyság tételeiből világosan kiderül, hogy szó sincs arról, hogy a dolgok irányítása kikerült volna az Isten kezéből. Itt semmi sem történik véletlenül, hanem minden az Isten terve, minden az Isten akarata szerint történik. Én pedig, mondja Isten, megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk, és így mutatom meg dicsőségemet a fáraón egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Isten, ahogy korábban olvastuk, szándékosan vezette a maga népét a puszta felé. A fáraó pedig azt gondolta, csapdába esett ő maga, hogy eltévedt ez a nép, és ezért feltámad benne a harci kedv, a bosszú vágy, üldözőbe veszi ezt a népet. Izrael népét az ellenség valóban bekerítette, körülvette, és itt ők maguk már semmit sem tehetnek. Isten az, aki itt egyedül cselekedni képes, és cselekszik is. És erre hívja fel Mózes is a nép figyelmét. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. És ezek után azt olvassuk, hogy a mindeddig Izrael előtt haladó felhő oszlop most a nép mögé áll. Az üldöző sereg és az üldözött nép között odaáll a felhő oszlop. Sűrű sötétség támad, és akadályozza a fáraót, védelmezi Izraelt. Azután Mózes kinyújtja a botját a tenger felé, és az Úr egész éjszaka visszafelé hajtja a tengert erős keleti széllel. Szárazzá teszi a tengert, úgyhogy az ketté vált, a nép pedig valóban szárazon haladhatott keresztül. És ahogy az egyiptomi tíz csapás esetében, úgy itt is látnunk kell, nem csupán valamilyen különleges természeti jelenségről van szó. Maga a szabadító Isten cselekszik. Isten az, aki itt az ő dicsőségét és hatalmát megmutatja. A teremtéskor azt olvassuk, Isten lelke lebegett a vizek felett. Vagyis Isten lelke az, aki rendet hozott elő a káoszban, a zűrzavarban. És a bibliai szövegben a szél kifejezés azonos a lélek szóval. A víz pedig a tenger, gyakran a káosz, a zűrzavar erőinek a jelképe. Ezért miközben azt olvassuk, hogy az Úr erős széllel hajtja a tengert, azt is érthetjük, hogy az Úr a maga lelkének erejével szembeszáll a káosz, az űrzaval erőivel. Amint tette ezt, Isten a teremtés hajnalán is, és hasonlóképpen cselekszik most is. Amikor a víz ketté válik, amikor megjelenik a szárazföld, a Bibliát olvasó ember emlékszik arra, hogy így történt a világ kezdetén is. Az Úr szavára gyűltek egybe a vizek, hogy előtűnjön a száraz. Ugyanaz a Teremtő Isten, aki a teremtés hajnalán cselekedett és parancsolt, cselekszik most is. Harcol a népéért. Utat nyit a számukra ott, ahol nincs is út. És Izraelnek be kell mennie a vörös tenger közepébe, ahol sötétség van, és nem látnak semmit. Ezért teljesen rá kell hagyatkozniuk az Úrra, aki vezeti őket. És itt nincs lehetőség a mérlegelésre, a kérdezgetésre, a találgatásra, az okoskodásra. Itt azonnal indulni kell, engedelmeskedni kell, különben elpusztulnak. És majd eljön a reggel, amikor majd látni is fognak valamit. De most, amikor a szabadulás ténylegesen megtörténik, csak az Úrban bízhatnak. Gyakran talán mi magunk is így vagyunk. A helyzetünk külsőleg legalábbis reménytelennek, kilátástalannak látszik. Gyakran minket is a sötétség vesz körül. Nem látunk előre, de mégis ezekben a nehéz helyzetekben engedelmeskednünk kell. Az Úrnak bízni benne, hogy ő megtart, kivezet minket a próbatételből, kivezet a sötétségből. A megmenekülés, a szabadulás útja mindig a hit és a bizalom útja. Nem a mi kezünk tartja távol a tengert, ezért nincs is más lehetőségünk, mint bízni abban, akinek az erős karja meg tud tartani. Ahogy olvassuk, de Izrael fiai kivonultak az Úr kezének oltalma alatt. És az egyiptomi hadsereg pedig elvakultságában, kemény szívűségében tovább folytatja az üldözést. Utánuk nyomul a tenger közepébe is. Isten azonban, azt olvassuk, összezavarja őket, akadályozza őket a haladásban. Valami súlyos, különleges, visszatartó erő fékezi a harci kocsik kerekeit, a lovak vágtáját. A hatalmas egyiptomi sereg egyszerre csak összezavarodik, egymás ellen fordul. És hiába a hatalmas túrerő, a kitűnő és modern harci technika, valami nem engedi őket tovább. És már ekkor az igazságot megsejtve maguk az egyiptomiak kiáltanak fel. Meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Lám, az ellenség már látja, amit Isten cselekszik. Miközben az Isten népe még semmit sem gondol, miközben az Isten népe még félelemmel és rettegve menekül, az ellenség már látja Isten hatalmát, nagyságát. És a sötét éjszaka után jön a reggel, a hajnal, és Isten népe számára is felragyog a szabadulás napja. Amikor az egész Izrael átérkezett a túlsó partra, Mózes Isten parancsára újra kinyújtja a kezét, és a tenger visszatér a medrébe. Az egyiptomiak pedig lovastul, harci kocsistul, a fáraóval együtt elvesznek. És amikor reggel feljön a nap, eloszlik a sötétség, Izrael népe újra lát, és amikor újra látnak, már minden eldőlt. Az ellenség már elpusztult, és ők pedig megmenekültek. És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tenger partján. De nem csak az ellenségeik pusztulását látják most már, de a hitük szemei is megnyillanak ekkor. Amikor látta Izrael, hogy milyen hatalommal bánt el az Úr az egyiptomiakkal, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgájának Mózesnek. Még az előző éjszaka még az egyiptomiaktól féltek, a harci kocsiktól és a hadseregtől féltek, most már rádöbbennek, egyedül az Urat kell félniük. Egyedül az Úr, akiben bizodalmuk van, akihez hittel forduljanak. Most már világosan látják, Isten karja erősebb, mint a fáraóé. Ezen a reggelen most már mindent másképpen látnak, mint néhány órával ezelőtt, amikor még a halált, a feladást, vagy a szolgaságba való visszatérést akarták választani. Most már látják, Isten harcolt a népért. A népért, akik a vizen keresztül, vagyis a halálon keresztül menekültek meg. Ahogy mi magunk is Jézus Krisztus halála és feltámadása, és az erre mutató jel, a keresztség által nyerünk új életet. Jézust is körülzárta az ellenség. És akkor úgy tűnt, az ellenség legyőzi az élet urát. De a harmadik nap reggelére kiderült, Isten karja mindennél hatalmasabb. És ez a kar, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, minket is meg tud szabadítani. A bűn a kárhozat fogságából. Meg tud szabadítani az ellenség szorításából. Hisszük-e ezt? Amikor nincs menekvés, amikor az ellenség karja nehezedik ránk, amikor a bűn megkötözés rabul ejt, hisszük-e, hogy az Úr karja megment? Isten igéje hív és biztat bennünket, az Úr harcol értetek. Adja Isten, hogy megértsük és hittel elfogadjuk. Az Úr harcol értünk. Amen. Isten igére a dicséretmondás szavaival válaszoljunk. A 254-es számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 254-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat.